katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
A mai napon tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván, a megújult apátsági templomban. A közös szentmise kezdetén Ternyák Csaba egriesek úgy fogalmazott: azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a most záruló papi lelki gyakorlatot vezette. Tanításában úgy fogalmazott: közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Ternyák Csaba egriesek megköszönte Csépányi Gábornak a lelki gyakorlat vezetését, és kifejezte a Főegyházmegye papságának háláját odaadó szolgálatukért. A főpásztor megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelki pásztorokról, Takács Alajosról, Darvas Lászlóról, Nagy Istvánról, Katona István püspökatyáról és Kovács Tamásról. Majd az érsek köszöntötte a gyémántmisés Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, illetve az ezüstmiséjüket ünneplő Szűcs Zoltánt és Varga Józsefet. Majd a közösség előtt bemutatta az új misés Vukás Bernárd Urich atyát. Magyarország új alkotmányának a magyar nemzet közös alkotmányává kell válnia, ezért a kormány olyan alkotmányozási folyamatot fog elindítani, amely egyszerre épít a szakmai tudásra és a társadalmi részvételre, közölte Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. A következő hónapokban felkérik a magyar jogi, történeti, gazdasági és társadalomtudományi élet elismert képviselőit, civil szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat és azokat a közösségeket is, kisebbségeket, amelyek jogai különösen alkotmányos védelmet igényelnek, hogy vegyenek részt az alkotmányozás előkészítésében. Magyar Péter miniszterelnök meghívta a Velencei Bizottság elnökét jövő hétre Magyarországra, ezt maga a kormányfő közölte. A miniszterelnök beszámolt az alaptörvénymódosítás tervezetén túl a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló előterjesztésnek a társadalmi egyeztetéséről, és hangsúlyozta, szeretettel és tisztelettel várják a Velencei Bizottság vezetőit, szakértőit Magyarországon. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, megkapta azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már elindulnak. Készenlétben áll a baptista mentőcsapat, hogyha szükséges segítséget nyújtson a venezuelai földrengés után. Megkezdődött a szolidaritási akció is a rászorulók támogatására, közölte a szeretetszolgálat. A baptista szeretetszolgálat közleményében felidézték, hogy Venezuela északnyugati részét kevesebb mint egy perc különbséggel rázta meg szerdán két nagy erejű földrengés. Az elhunytak száma 32 fő, a megsérült áldozatoké pedig több mint 100 000-re emelkedik. A Nemzeti Színház a 2025-2026-os évadban 4 játszóhelyén összesen 120.747 nézőt fogadott, közölte az intézmény az MT-vel. A teátrum tájékoztatása szerint a házon kívüli előadásokon, tájelőadásokon és turnékon további csak nem 15 000 néző látta a produkcióikat. Az évad során összesen 434 előadást tartottak, a legnagyobb érdeklődés a János Vitéz, a Csongor és Tünde, az Ázott hajában 7 halott bogár ragyog, a Candide és az Egri csillagok című előadásokat övezte. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Végül az időjárásról. Mindenütt felhőtlen lesz az ég, mérsékelt, gyenge marad a légmozgás. Hajnalra általában 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
A napverse. Hétvári Andrea, jelenés. Pulzál a lomb, mert rajta felejtette a mindenség a gyújtófényeket, és kézbe veszi, mint egy skatuját, amiben foszfort, szikrát rejteget, mindegy neki, hogy gyémánt vagy kavics, a súlyuk így is egyformán nehéz, ha agávé és ciprus közt sétálva egyszer véletlen épp a mélybe néz, a csillagok helyett kövek hullanak. Árnyékok, fény és hajnal maradék. Felvillan, lobog, aztán megpihen. S mielőtt bárhol bármit mondanék, megérkezik, hogy újra estét hincsen. Öröktől fogva jelenés az Isten.
Hétvári Andrea jelenés című versét Dér Gabriella mondta el. Hétvári Andrea magyar költő, író, meseíró, szerkesztő. Budapesten 1975. július 24-én született. Anyai dédapja dr. Dombai János, európai hírű archeológus, ősrégész, a pécsi Janus Pannonius Múzeum alapítója és névadója, a Baranya megyei múzeumok egykori főigazgatója, a Dombai tó névadója. Az ELTE tanárképző főiskolai karán szerzett magyar könyvtár szakos tanári diplomát, verseket, recenziókat, esszéket publikál irodalmi folyóiratokban. Székesfehérvárhoz írt himnuszát a város hivatalos himnuszának választotta, és a Hungarikum együttes zenésítette meg. Gyermekverseihez több zeneszerző írt muzsikát. Képzeld el, Mese szép címmel alsó tagozatos gyerekeknek interaktív irodalmi előadásokat tartott Dezső Piroska hegedű művésszel közösen 3 évig az Újpesti Kulturális Központ megbízásából. Szerzőként meghívottja volt a 11. országos óvodanevelési szakmai konferenciának, melyen Meseprogram című gyermekirodalmi projektjével mutatkozott be. A Kurázsi folyóiratban a Napraforgó című gyermekirodalmi rovat szerkesztője volt közel 1 évig. Főszerkesztő alapítója a Csigaház irodalmi és művészeti gyermek folyóiratnak. Újpesti alkotóként helytörténeti kutatásokkal is foglalkozik. 2 éven keresztül cikksorozatban dolgozta fel Újpest sajtótörténetét az Újpesti helytörténeti értesítő számára. 2019. októberében mutatták be Bizekemi tripla platina lemezes zenéiből összeállított Államszép mesekoncertjét, amelyhez Hitvári Andrea írta az egyes zeneműveket keretbe foglaló mesét.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 1810. június 8-án született Robert Schumann, mai műsorunkban az ő pályáját mutatjuk be. Schumann egy könyvkereskedő gyermeke volt. A szülőihez légkörét a tudomány és a művészetek töltötték be. Bár szülei nem kifejezetten támogatták, de nem is ellenezték zenei törekvéseit. 7 évesen zongora leckéket kezdett venni a Zwickaui Liceum zenetanárától, és akár csak az irodalom, a zene is hamar szenvedélyévé vált. A zongorázás mellett már a komponálással is megpróbálkozott, és bár a zeneszerzés alapvető szabályait sokszor figyelmen kívül hagyta, fiatal korához képest kiemelkedőt alkotott. 14 éves korára a zeneesztétikai esszéket publikált, több fejezetet is írt apja könyvében, még szabad idejében Schiller, Goethe és Byron munkásságát tanulmányozta, vagy éppen görög tragédiákat olvasott. Különösen nagy hatással volt rá a német író Jean-Paul Richter munkássága. Édesapja halála után sem anyja, sem gondviselője nem támogatta az akkor 16 éves fiú zenei ambícióit, így a családi nyomásnak engedve Lipcsébe ment jogot tanulni. Folyamatosan vívódott a jog és a zene között. 1830. júliusában a következő kép írt erről édesanyjának egyik levelében. Most válaszúton állok, és ijeszt a kérdés, merre? Az egész életem egy folytonos küzdelem a poézis és a próza, vagy még inkább a zene és a jog között. Végül egy frankfurti koncertélmény segített meghozni a döntést, amiután Schumann az egyetemet otthagyva teljesen a zene felé fordította figyelmét. A színpadon nem más játszott, mint Niccolò Paganini. Schumann eltökélt volt, szerény számításai szerint pár év tanulás után sikeres koncertzongoristává tudja magát képezni. Ebben Friedrich Wieck volt a segítségére, akitől Lipcsében vett leckéket. Az ígéretes zongora karriernek végül egy késsérülés vetett véget. A sérülés eredetéről ellentmondóak az információk. A meghiúsult zongorista álmok után Robert minden figyelmét a zeneszerzésre koncentrálta, de közben irodalmi tevékenységével sem hagyott fel teljesen. Verseket írt, latinból fordított, zenekritikáit az Allgemeine Musikalische Zeitung közölte le. Itt jelentek meg először fikcionális alteregói, Florestan, Schumann szenvedélyes és beszédes oldala, és Eusebius, Schumann befelé forduló álmodozó énje, akik Chopin munkásságát vitatták meg. Ekkor tűnik fel először Meister Raro figurája is, aki mint Schumannra, mint pedig zongoratanárának lányára, későbbi feleségére, Klárára is utalhat. Klára Wieck és Robert szerelme még akkor bontakozott ki, mikor Schumann Klára édesapjának növendékeként a Wieck házban lakott és étkezett. A tinédzser Klára hamar beleszeretett a nála 9 évvel idősebb zeneszerzőbe, ám édesapja hevesen ellenezte a kapcsolatot. Többek közt Schumann viharos életvitele, alkohol problémái, szerelmi kalandjai és depressziós időszakai miatt. Képtelen volt elfogadni, hogy lánya eldobja ígéretes zongorista karrierjét egy nincstelen zeneszerző miatt. Schumann folyamatosan igyekezett bizonyítani a zenemesternek, ebben az időszakban olyan remek művek születtek, mint a Dávid szövetségi táncok, amikben ismét megjelentek alteregói, vagy épp a fantázia darabok. 1832 és 1839 között szinte kizárólag zongoradarabokat komponált, csak 1840-ben 138 dalt jegyzett. Most hallgassunk meg az említett fantáziadarabokból néhányat. Következik a Szárnyalás és a Szeszélyek Cifra György előadásában.
Thank you.
Ekkort egy született az Ámol zongoraverseny, a Rajnai szimfónia és az Esz-dur kvintett is. Schumann próbálkozott az oratórium, az opera, sőt a kantáta, a mise és a színpadi kísérőzene műfajával is. Ezeknek egy része azonban már a feledésbe ment, sőt keletkezésükkor sem váltották ki a szerző által várt kedvező visszhangot. Most hallgassuk meg az említett Ámol zongoraverseny első tételét Ránki Dezső előadásában.
Thank you.
Schumann 1840-es dalciklusaiban többek közt korábbi irodalmi hősei, Heine, Goethe, Byron és Rückert verseit zenésítette meg. Mendelssohnnal ellentétben Schumann zenéjét kevésbé ismerte el a nagy közönség, míg felesége Clara ünnepelt zongoraművész volt. Emiatt és saját meghiúsult zongorista álmai miatt Schumann néha igencsak neheztelt rá. Egy alkalommal, mikor Clarát kísérte el egyik oroszországi koncertjére, megkérdezték tőle, hogy ő is foglalkozik-e zenével. Ez az időszak nem csak Schumann amúgy is törékeny önbizalmát, de egészségét is megtépázta. 1844 első felét Oroszországban töltötte, ahol Clara koncertezett, míg ő minden idejét Goethe Faustjának megzenésítésére fordította, de amint munkához látott, hidegrázás és halálfélelem gyötörte, miközben mániákusan rettegett a magasságtól, a fémhangszerektől és a gyógyszerektől. Ez a gyötrelem és az egyre növekvő ideggyengeség visszaköszön a C-dur szimfónia hangjaiban is. A gigászi küzdelmet és hősi erőfeszítés csugalló első tétel után a scherzo következik. Ez a tétel mind formáját, mind kifejezés módját tekintve Schumann szimfonikus alkotásainak egyik remeke. A harmadik lassú tétel költői szépsége a korai zongoraművek világát eleveníti fel, de ugyanakkor utal a Bach tanulmányokra is. A muzikális ez opfert reminiscenciáit tűnnek fel benne. Ez a gondolat a szenvedélyes és izzó záró tételben is megtalálható. Most következzen a C-dur szimfónia első és második tétele a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának előadásában Ferencsik János vezényletével.
Thank you.
Amikor Schumann mániás periódusai rövidültek, csodálatos művek születtek. 1850-ben Düsseldorf városi karmesterének nevezték ki, de nem volt igazán sikeres. A zenészek és a kritikusok panaszkodni kezdtek rá, így alig egy évvel később eltávolították az állásából. 1853. szeptemberének végén egy hívatlan vendég érkezett a Schumann házhoz. Az akkor 20 éves Johannes Brahms lenyűgözte Klarát és Robertet, akik pártfogásukba vették az ifjú zenészt. 1854-ben Schumann mentális zavarai visszatértek. A tünetek egyre erősödtek, víziók és halucinációk gyötörték. Megelőzendő, hogy kárt tegyen imádott feleségében, saját kezével akart véget vetni életének és a jeges rajnába ugrott, de kimentették. Betegsége olyannyira elhatalmasodott rajta, hogy 1856-ban saját kérésére vonult be egy bonni elmegyógyintézetbe, ahol 2 évvel később bekövetkezett haláláig kezelték. Bár Schumann nem mutatta az elmebetegség jeleit, feleségét szinte teljesen eltiltották a látogatásától. Csupán a halála előtt 2 nappal látogathatta meg először. Klara férje halála után is odaadóan ápolta emlékét és zenei hagyatékát, hangversenyein is szinte kizárólag Schumann műveket játszott. Az elmúlt percekben Báthori Éva énekelt Robert Schumann Asszony szerelem, asszony sors című művéből. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.